Kedves hallgatóink, Szabó Előd, családfa kutató ismét egy nagyszabású kötetet állított össze. A szerző ezúttal arra vállalkozott, hogy a Szatmári térség egyik legnagyobb településének családfáit kutatja. Közel 300 évre visszamenőleg is foglalja össze egy kötetben. Gál Tamás beszélgetését hallják.
Vendég a stúdióban egy családfa kutató, méghozzá Szabó Előd. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
Köszöntöm a hallgatókat.
Nem csak családfa kutató ön, hanem szerzője is egy könyvnek, méghozzá az Óriás családfák földjén Nagyecsed családjai című könyvnek. Hát ugye természetesen benne van a címében a könyvnek a tartalma, tehát Nagyecsed családjairól lesz szó. Még mielőtt azért erre rátérnénk, én azért kíváncsi lennék arra, hogy miért pont Nagyecsed, miért döntött Nagyecsed mellett. Önnek már azért van egy előképe, mondhatjuk azt is, hiszen mint családfakutató adott ki könyvet más településekre vonatkozóan is.
Igen, ez a harmadik könyvem. Az első az Komlót-Ótfalu Nagygéc családjai volt 2015-ben. Ezt követte szülővárosomnak a feldolgozása, Csengerváros családjai 2018-ban. És én ugye közben végig kutatgattam Szatmár megyében, és mindig láttam a nagyecsedi anyakönyvet, hogy rengeteg hasonló egyforma név szerepel, és nagyon bonyolultnak tűnt az anyakönyv úgy ránézésre, csak úgy bogarászásképpen. És azt gondoltam akkor, hogyha ezt egyszer valaki elkezdeni feldolgozni, akkor, hogy vajon ezt meg lehetne csinálni, sikerülne neki, hogy van-e ez a kihívást éreztem akkor, de hát azért úgy nem kezdtem bele magamtól, hogy tudtam, hogy az nem egy két hónapos munka lenne, csak úgy hobbiból nem kezdtem bele, de mindig úgy vágytam rá, hogy ezt jó lenne rendbe tenni, hogy ki kivel van.
Miért például az imént említett két könyv esetében, a Csenger és Komlót-Ótfalu Nagygéc családfáinak esetében, az hány hónapos munka volt?
Hát ez már úgy volt, hogy nem is feltétlen jutott eszembe egyből, hogy könyvet fogok írni, mert én 2008-ban már elkezdtem kutatni a saját családfámat, és építettem egy számítógépes adatbázist ebből, és nem is tudom, 2012 körül jutott eszembe, hogy valamit ebből ki is lehetne adni, és így a csengeri kutatás azt mondhatnánk, hogy 10 év is volt, de hát ha úgy nekiállt volna az ember célirányosan, hogy feldolgozom, akkor azt meg lehetett volna csinálni 2 év alatt. A Komlót-Ótfalu Nagygéc könyvet pedig még előtte megcsináltam próbaképpen, hogy is működik ez a dolog, mik a buktatói, mikre kell figyelni, tehát ilyen bemelegítésnek szántam az első könyvemet.
Hát a Nagyecsedről szóló könyv is igénybe vett, vagy 2,5-3 évet?
Igen, pontosan. Igaz, hogy munka mellett, de majdnem minden szabad időmben, amikor nem kerékpároztam, ezt csináltam, és nem untam, mert nagyon izgalmas volt, amikor elkezd az ember egy családfán dolgozni, addig egyszerűen nem nyugszik, míg össze nem áll az egész, amennyire lehet, mert még bármilyen más tevékenység közben is arra gondol, hogy az a bizonyos Sándor, az most melyiknek a fia lehet a kettő közül.
Tehát egyfajta ilyen nyomozó munka, ugye?
Igen.
És önt ezt ennyire érdekli, hogy más családoknak a Sándora az kihez tartozhat?
Igen, ezt én is sokszor elgondolkozom ezen, hogy miért érdekel ez engem ennyire. Nekem az apai ágam, az még végül is nincs is rendesen kikutatva, ami nem Szatmár, tehát azt is kutathatnám, de nem érdekel annyira, mint ez a szatmári rész, amiben már annyira benne vagyok, hogy valószínűleg ezért érdekel annyira, mert minden településen, minden családnév már ismerősen hangzik. Mindegyikről tudom, hogy nagyjából honnan kerültek oda, melyik településeken vannak még hasonlóak, azok ugyanaz a család, de vagy egy teljesen más. Másik. Hát inkább ezek a mély összefüggések érdekelnek, amik úgy szoktam mondani, hogy mély családfakutatás, hogy az anyakönyvezés előtti részben, hogy lehetnek ezek az összefüggések.
Ha már összefüggésekről van szó, ugye azért azt nem rejtjük véka alá, hogy a Komlót-Ótfalu Nagygécről szóló könyv, amelyben ugye a családfákat leírta, hát bizony arról tanúskodik, hogy akkor ezt hadáruljam már el, nekem ajándékozta ezt a könyvet, és ebben érintett is vagyok, hogy például a mi családunk, a apai ágról, de édesapámnak az édesanyja az mondjuk Kömörőről származik, és volt egyetlen egy ember, egy juhász nevezetű ember, aki betelepült Nagygécre, és gyakorlatilag azóta létezik Nagy Gécben, vagy létezett Nagy Gécen juhász, mint vezeték nevű családfa.
Igen, emlékszem rá.
Most akkor térjünk el ettől, de akkor vannak ilyen összefüggésekre rá lehet bukkanni, hogy különféle családfák és különféle települések hogy hatnak egymásra.
Igen, ez a amikor már az anyakönyvezés időszakában van ilyen beházasodás, és akkor onnantól lehet mondani, hogy onnantól van, de ha ez mondjuk 1500-ban történt, akkor nem tudjuk, mert már két-három falu elterjeszkedtek, két-három falun is, és nem tudhatjuk, hogy mikortól.
Na beszéljünk akkor még a nagyecsedi előzményekről, hogy akkor miért döntött, hogy ezt a giga vállalkozást bevállalja?
Úgy történt, hogy a Facebookon van egy nagyecsed régen, vagy nagyecsed annó csoport, aminek az adminja Boros Magdolna nyugdíjas tanárnő nagyecsedi, és ő hozzá eljutott a Csengeri könyvem, és azt mondta, hogy de jó lenne egy ilyen nagyecsedről is. És felhívta a polgármester úr figyelmét erre a könyvre, aki azt mondta, hogy igen, ez jó lenne, és kezdhetem is végül is. És én nagy örömmel elkezdtem csinálni, mert akkor már nagyon bennem volt, hogy na ez kihívás, ez most ha tényleg ez a legnehezebb település szerintem Tiszántúlon, de legalábbis Szatmárban biztosan. Most nem gondolok az ilyenekről, hogy Debrecen meg Hajdúböszörmény, mert azok jóval nagyobbak, de ahol ekkora a lakosság, ugye most 6000 fő, de 1900-as évek eleje felé még a duplája volt, és ilyen lakosság számban, ilyen kevés családnév, ami ott van, az mindenképp különlegessé teszi.
Tehát akkor el lehet azt mondani, hogy itt már nem is családfákról, hanem óriás családfákról beszélünk.
Körülbelül 10-15 család, amit annak lehet mondani óriás családfának itt, ami megkülönbözteti más településektől, mert szokatlanul nagy 700-800 vagy akár 1000 fős családfák vannak, amik más településeken már a 300-at is nagynak hittem. Ezt úgy kell venni, hogy az anyakönyvezés időszakában, tehát 1700-tól 1895-ig született mondjuk 750 körüli Bujáki nevű, ami mindenképp egy rekord a környéken. Talán csak Kocsordon a Jakab nevűek előzik meg ezt sűrűségben, de sehol máshol ilyen nagy névtorlódást nem figyeltem meg.
Tud még mondani az érdekesség kedvéért akkor néhány olyan családnevet, óriás családnevet, amely meghatározója volt, vagy még most is?
Még most is, igen. Ez a jó benne, hogy ott nem úgy volt, mint kisebb falvakban, hogy az anyakönyvet, ahogy bújja az ember, megtanulja az ottani családneveket, és kiderül, hogy a fele már ismeretlenül cseng a mostaniaknak, és így sajnos nem is nagyon érdekli őket, hogy mondjuk Szamosságban a Fányi család az ki volt, holott lehet, hogy sokaknak a felmenői, csak már nem él ilyen nevű ott. Na most Nagyecseden pedig minden, majdnem mindegyikből maradt, tehát vagy három család volt, ami kihalt, és majdnem mindegyikből van, amelyik régen is volt, sőt, még szaporodtak, és Bíró, Bujáki, Molnár, Kovács, nagyon sok ilyen név van, amire ugye nagyon kellett figyelni, mert úgy mondjuk ezt máshol egy tucat nevek, de ezeket is el lehet boldogulni, az nem igaz az, hogy ezekkel nem lehet boldogulni, meg lehet csinálni. Pejvási, ami most Pejvás, de ezek már kisebb családok, Csaholci, most hirtelen nem jut eszembe sorba, mert régebben sorban tudtam ezt nagyság szerinti sorrendbe elsorolni, de már ugye egy év az, hogy leálltam a kutatással, és azóta már a könyvkiadás volt.
Mit lehet tudni az okokról, hogy miért szaporodtak el ennyire a településen, akkor ugyanazon család nevek? Ugyanazon ez, családok nőttek
igen,
meg ekkorára?
Igen, itt például a Kovács család az ugye négy helyről is származik, tehát van a törzsgyökeres, és még négy vagy három Kovács nevű máshonnan házasodott be, tehát ők így is sűrűsödtek, de például a Bujáki család az egyetlen egy őstől származik, valószínűleg a Bíró is, meg még jó pár ilyen óriás család, és ennek az oka, hogy ők így máshol is elszaporodtak tulajdonképpen, csak máshol kicsordultak, úgy mondom, a településről, hát a telkek aprózódásával el kellett költözniük, vagy Budapestre, vagy a közeli megyeszékhelyekre, vagy a a mellette levő falvakba, és akkor ott is elszaporodtak. Ecseden erre nem volt szükség, mert ahogy lecsapolták az ecsedi lápot, területek szabadultak fel pont abban az időszakban, amikor már 14 ezerre duzzadt a lakosság. A könyvemnek tulajdonképpen ott van vége a családfáknak ebben az időszakban.
Na jól tudom, azért önnek volt egy másik célja is azzal, hogy Nagy Ecsed családjait kutassa, hogy ugye sokan azt mondják, hogy ezeken a településeken főként a belterjesség működött. Igen. Ön szerint ezt alá lehet támasztani akkor a kutatásai alapján, vagy sem?
Azt lehet alá támasztani, hogy nem. Ugyanis én a számítógépes programban látom mindenkinek a felmenőjét, hogy vannak-e unokatestvér, másodunokatestvér házasságok, és nem igazán vannak. Harmad, negyed unokatestvér házasságoktól kezdenek lenni, de az meg már egyáltalán nem vészes. Tehát régen azért tudták, hogy most is tudják, de ugyanúgy tudták régen is, hogy közeli rokonnal nem annyira kellene házasodni, még akkor sem, ha a föld úgy alakul, hogy mégiscsak kéne, vagy bizonyos esetekben mégis előfordult, olyankor meg gyerek nem született általában.
Vannak még valamiféle más megállapításai? Így a nagyecsedi családfa kutatás alkalmával szerzett megállapítások.
Hát csak előzőhez kapcsolódva ez a belterjesség szó szokott feljönni a vidékkel kapcsolatban, hogy a kis falvakban. Ez onnan származik, hogy akik vizsgálják az anyakönyveket, látják általában, hogy minden településen 2-3 családnév az, ami nagyon sok van. És akkor innentől kezdve, hogy az ember túloz mindig, azt fogja mondani, hogy ott mindenki Simon, például nagy Szamosságban. Valóban nagyon sok Simon van, vagy volt, mert én ugye most még csak azt látom, hogy mennyi volt, de még mindig vannak, de ez nem azt jelenti, hogy most ők nem tudták már, hogy kikkel házasodjanak, mert már mindenki Simon, hanem megtalálta mindenki az észszerű párválasztást régen is.
Tehát akkor ez nem áll fel, ez a probléma?
Nem, ez falun sem. Városon meg, vagy a nagyszámok törvény alapján nem.
És miért nem találkoztak a többi más falvak lakóival, vagy találkoztak?
Az ecsediekről, ha beszélünk, akkor ők kifejezetten, ha találkoztak is, hát valahogy úgy gondolták, hogy nem szükséges nekik onnan párt választani. Egy mondás is van, hogy nem találtál itt Ecseden magadnak, van itt elég. Mondjuk ezt Csengerben is hallottam, ezt a mondást. Tehát előfordult, hogy Bőrvejből, Kocsordról, Fábiánháza, főleg Fábiánházáról hoztak mennyasszonyt főleg, tehát az meg még ritkább, hogy vőlegény házasodjon be, mert ugye a vőlegény inkább el szokta vinni a mennyasszonyt. Így, hogy a vőlegény nem házasodik be, így új családnevek sem kerülnek a faluba, városba, és így évszázadokon keresztül ugyanazok a családnevek tudnak szaporodni, vagy kihalni egy-egy esetben.
Ha jól tudom, volt korábban egy olyan megállapítása, hogy a nagy családfáknak azért az a jellemzőjük, illetve a családneveknek egy településen, hogy egy idő után kihalnak. Jól emlékszem?
Igen, igen, ez érdekes, hogy például a Szamosságit is figyelem, viszonylag sok Csaholyi nevű volt az anyakönyvbe. Már előre örültem, hogy de jó lesz majd ezt megcsinálni, ezt a családfát, mert mennyien örülnek majd neked, és úgy látom, hogy még a temetőben egy-egy Csaholyit lehet látni, de nem tudom, hogy van-e még élő Csaholyi nevű Sáhiban. Tehát egy hatalmas családfa is 10-20 év alatt hirtelen úgy el tud tűnni, de ehhez valószínűleg az is kell, hogy az elköltözés nagyobb legyen, máshova költözés nagyobb legyen abban a családban. Ez Ecseden ez nem jelentett gondot, mert nem szívesen költöztek el.
Felekezeteket vizsgált, vagy Nagy Ecseden mindenki református volt?
Igen, olyan szempontból szerencsére mindenki református, hogy így nem kellett más anyakönyveket. Egyébként kellett, mert egy-két római katolikus család élt a településen, azokat máshol anyakönyvezték. Azt hiszem Nyírcsaholyban már ez is kimegy egy év alatt a fejemből. És azokat ott a többi közül ki kellett halászgatni, hogy most akkor azok is szerepeljenek, de görög katolikusok nem voltak a régi időkben.
Összességében egyébként mennyire elégedett a munkájával?
Igen, nagyon elégedett vagyok, hogy le tudtam zárni, hogy meg tudtam csinálni, viszont az sajnos egy pár hiba is belecsúszott azért, főleg ilyen másolási hibák, tehát ha valaki ezt a könyvet látja, ne higgyen nekem, hogyha azt látja benne, hogy az illető hamarabb hal meg, mint ahogy megszületik, mert akkor ott egy 8-as, 9-esre kell javítani, és úgy lesz jó, de mivel a könyv már el is fogyott, és áprilisban ígértek egy új kiadást, én közben folyamatosan javítgatom ezeket a hibákat, amiket észreveszek, vagy beküldenek, mert sokan küldenek is. Legtöbben olyat küldenek be, hogy pótlásokat, tehát én azt a könyv előszavában leírtam, hogy nem lehetett már kutatni anyakönyvben mindenkit a törvények alapján, tehát 1910 után aki szerepel, az csak úgy tudott szerepelni, hogy a család kérte, hogy vigyen fel őket, vagy más forrásból tudtam meg, hogy ahhoz a családhoz tartoznak, például a temetőből ki lehetett logikázni, de tehát az 1910 előtt született testvérek benne vannak, az utána levők pedig már csak akkor, ha tudomást szereztem róluk, és sokan ilyen kiegészítéseket küldenek, hogy lemaradt ez a testvér, az a testvér, ez természetes, mert végül is meghúzhattam volna a határt úgy is, hogy csak 1910-ig kutatom, és onnantól nem írok be senkit, de nem tudom megcsinálni, ha valakiről tudomást szerzek, hogy létezett, akkor úgy gondolom, hogy beleírom, mert az is egy támpont a későbbi kutatóknak, a későbbi leszármazottaknak jobban fel tudják ismerni azt a családfágat, hogy ez az övék, és tudnak csatlakozni hozzá mondjuk 30 év múlva, amikor már az akkor élő fiataloknak már nagyon ki kell kérdezgetni, hogy ki volt a dédszülő, meg az ükszülő, hogy tudjanak ezekhez csatlakozni, akik a könyvben még benne vannak, mert annyi idő eltelik.
Következő munkája már részben a beszélgetésben érintettük, Szamosály. Miért pont Szamosály?
Hát sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen a következő, vagy hogy legyen-e következő egyáltalán, vagy hagyjam most már magamat békén, mert végül is az az igazság, hogy nem kéri ezt tőlem senki. Ezen is sokszor elgondolkozom, és hát a Csenger környéke az tulajdonképpen Porcsalmatyukod, és azért Szamosrái, mert a Szamos erős oldalán volt régen Szamosrái, csak a szabályozással átkerült a túloldalára, elé húzták a medret, és ez el is szakította a többi a testvértelepüléseitől, lehet mondani, hogy testvértelepülések, ez a három. És ezt gondoltam, hogy akkor nem széledek itt szét Szatmárban, hanem akkor már ezt a három települést fel kellene dolgozni, és majd utána meglátom még, hogy mit lehet kezdeni. Van-e még annyi idő, vagy érdeklődés, hogy Csengerújfalut és Szamosangyalost?
És itt milyen kihívások vannak, vagy tud mondani néhány érdekességet, hogy egy kicsikét csigázza az érdeklődésünket?
Az a helyzet, hogy már nem is igazán tudom, hogy mi az, ami csak engem érdekel, és mi az, aki másokat is érdekelhet, mert nagyon kevés olyan érdeklődő van, aki a családfákat igazán megnézi a könyvben, bár lehet, hogy van, csak nem mondják, akik végig megnézik, hogy 1700-tól hogy ágaztak szét a családok ágai, mert legtöbben csak azokat szeretik benne látni, tehát akikre emlékeztek, hogy voltak.
Ez úgy egészen érdekes.
Hát igen, a közeli rokonokat, akik tudom, nagyszülőkig, és azoknak a testvéreit, hogy azok. És sokszor, hogy pont ezek nincsenek benne, mert nem lehet kutatni őket.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm, viszontlátásra.
Kedves hallgatóink, Szabó Előd családfakutatóval beszélgettünk, aki ismét egy nagyszabású kötetet állított össze. A szerző ezúttal arra vállalkozott, hogy a Szatmári térség egyik legnagyobb településének családfáit kutatja, közel 300 évre visszamenőleg, és foglalja össze egy kiadványban. Az Óriás családfák földjén Nagy Ecset családjai című könyv arról tanúskodik, hogy 10-15 olyan nagy család létezett a településen, amelynek tagja a 7-800 vagy akár az 1000 főt is elérhették. Ezt a település különleges földrajzi elhelyezkedése tette lehetővé. A riporter Gál Tamás volt.